kezdjük a mai előadásunkat. Az a cím ennek az előadásnak, hogy vakvéletlen vagy értelmes tervezettség. Ez a két szemléletmód állít egymással szembe. Azért vetjük így fel ezt a kérdést, mert emlékezzenek rá, amikor a legelső előadást tartottam, akkor Lúriát idéztem, az Élet befejezetlen kísérlet című könyvében olyan határozottan és egyértelműen megmondja az evolúciós szemléletnek az alapállítását és alaptételét, mivel ha nincs mögötte a fejlődés, pontosabban az alakulás, a történések mögött nincs értelmes tervező, akkor be kell látnunk, hogy pusztán statisztika erő határozza meg az egész világnak a létét, és a következőket mondja. Az Élet befejezetlen kísérlet című könyvének 175. és 176. oldalán. A biológia lényege az evolúció lényege pedig az, hogy se indítóka, se célja nincs. Nem volt könnyű elfogadni Darwin felismerését, hogy mindazt, ami létezik, az élővilág egész örökösen változó panorámáját egy vakon irányító, tisztán statisztikus erő határozza meg a természetes kiválogatódás. Ez ugyanis a jelent nem a reményteljes jövő mozgatójává tette, hanem a múltbéli történések eredményévé degradálta. Szerteposztatta azt a reményt, hogy a történelemnek bármiféle célja van. A létnek tehát nincs oka, nincs célja és nincs értelme. Ez nagyon lényegre törő és korrekt meghatározás, mert ebből ez következik, hogy a létnek nincs oka, nincs célja és nincs értelme. Ez a filozófia, amit ő így megfogalmaz, mert ez egy filozófia tulajdonképpen, ez az egzisztencializmus filozófiája, a biológia nyelvén megfogalmazva. Mert az egzisztencializmus is pontosan ezt mondja Sartre, Heidegger és mások, Camus. A létbe kidobva vergődünk, nem tudjuk, hogy miért és mi a célja, kérdéseket felteszünk, válasz nincs. Az a nagy teljesítmény, hogyha valaki végére ezt az életet úgy, hogy nem lesz öngyilkos. Úgyhogy körülbelül ez az egzisztencializmus lényege. Biológia nyelven ez így fogalmazódik meg. Tehát az egyik szemléletmód ez. És ezt tisztán látnunk kell. Tehát nincs értelem, nincs céltudat, nincs intelligens tervezés a háttérben, nincs semmiféle irány, csak alakulás van, csak véletlen van, csak statisztikai erő. A másik viszont azt, hogy értelmes, intelligens tervezés uralja ezt a világot. Emlékeznek talán rá, hogy ezt a könyvet az első adásban felmutattam, nem győzöm eléggé hangsúlyozni, aki szeretne igazi, komoly, mindenféle elfoglaltságtól mentesen, tudományos, mérlegre helyezve gondolkodni a gondolatait és a tudományos tényeket. Ez a könyv korszak határ, meggyőződésem. És azt mondja itt a könyve vége felé, a 314. oldalon, hogy nagy megrázkódtatások érték az emberi történelmet. Amikor az ember gondolkodását, amikor rádöbbentek arra, hogy a csillagászat ugye felfedezte, hogy a Föld az mozog. De teljesen ellentétes a tapasztalatunk, mert állunk a Földön, nézzük az eget, és azt látjuk, hogy az ég mozog. Tehát a tapasztalatainkkal ellentétes dolog, hogy a Föld mozog, és nem az ég mozog. Ez akkora megrázkódtatás volt, ugye ismerjük ezt a nagy történetet, Kopernikusz galilei elképzelése, milyen nagy vihar váltott ki. Aztán megdöbbenés váltott ki az is az ember gondolkodásában, hogy az élőlények mellett rengeteg kihalt lény van. Honnan vannak ők? Mi történt itt? Sőt, olyan nagy számban és olyan nagyságban, hogy ez egyszerűen zavarba ejtő. Aztán Darwin elmondta a maga feltételezését 1859-ben, hogy az emberek, az állatok hogy alakultak ki, és egymásból hogy származnak. Einstein a modern fizika vizsgálatával kimondta azt, hogy a tér görbült, az idő relatív, és a szilárd tárgyak belül nagyrészt üres térből állnak. Az atomnál kisebb részecskéknek nincs meghatározó helyük. A világegyetemnek van kezdete. Mindig azt hitték, hogy végtelen. Einstein elméletéből ez következik, és ezt mondja, folytatja tovább. Most az élet alaptudományán a modern biokémián a sor, tehát a fizika, a biológia, a csillagászat, különben megjegyzem, mint hallottuk a Jeszenszky Ferenc fizikustól, a termodinamika, az információ elmélet, mind-mind már letették a maguk voksát, amellett, hogy ilyen hihetetlen mennyiségű információ, ami a DNS-ünkben le van írva, 600 kötetet töltene meg, véletlenül. teljes képtelenség, talán érdekességként, hogy idézek ebből a könyvből csak egy mondatot, kettőt. Ilyen kis bugyuta rajz van a legelején, a Kérdések a kezdethez című könyvnek ilyen kezdetén. Egy professzor áll, és a táblára mutat, és a következő két tábla helyezkedik el. Valamikor felfogunk majd egy kódolt jelet, akkor bizonyosan tudni fogjuk, hogy létezik Földön kívüli intelligencia, mivel kódolt információ nem keletkezhet véletlenül. Ez teljesen logikus, nem? Az, hogy titá, hogyha ennyit felfognánk, hogy jönne a világűrből egy ilyen jel, erre 100%-osan, kétséget kizáróan azt mondaná az ember, van intelligencia rajtunk kívül. Másik tábla. A minden sejtben jelenlévő exaktul kódolt információ sok könyvet töltene meg, sok ezer könyvet töltene meg, de bizonyosan tudjuk, hogy az életet nem intelligencia teremtette. Értik a érdekességet? Az ember a tititára azt mondja, hogy intelligencia. A Marson víznyomokat vélnek felfedezni, ugye? Ugye élet. Akkor egy élet volt, vagy élet van. Ugye már kapom a híreket, hogy hát valószínűleg a lábukról rátapadott mikróbák lehettek azok az életek. Tehát az ember annyira életet akart találni, hogy ezzel kimondja azt, hogy ahol víz van, ott élet van. De hát akkor ahol viszont élet van, és ilyen kódolt információjú élet van, akkor el kell gondolkodnunk, hogy akkor most az intelligencia hozta létre, vagy nem. No, a lényeg az, hogy ebben a könyvben így zárja le ezt a gondolatmenetet Michael Behe a Darwin fekete doboza című könyvében, a 314. oldalon. Most az élet alaptudományon a modern biokémián a sor, hogy zavarba hozzon bennünket. Bebizonyosodott, hogy az élet alapjának tekintett egyszerűség merő ábránt. A sejt belsejét ijesztően összetett és tovább nem egyszerűsíthető rendszerek népesítik be. Az ebből levonható következtetés, miszerint az életet intelligens tervező hozta létre, sokkolóan hat ránk. Akik a 20. században hozzászoktunk ahhoz, hogy úgy gondoljunk az életre, mint egyszerű természeti törvények következményére. Ám más évszázadok is elszenvedték a maguk megrázkódtatásait. Miért gondolnák, hogy mi elkerülhetjük a magunkét? Az emberiség kibírta, hogy a világ közepe a Földről valahová a napon túlra helyeződött át. Az élet történetének előrehaladtával régen kihalt hüllőkre bukkantunk, az örökkévaló világegyetem pedig halandónak bizonyult. Miért ne viselnénk el hát, hogy Darwin fekete doboza felnyílik? És hát ugye ő sorozatban tömegével mond olyan példákat, amelyekkel bebizonyítja, hogy a sejtben lévő hihetetlenül bonyolult védekező rendszer, immunrendszer, a véralvadás mechanizmusa, a sejtben lévő hulladék eltávolítási mechanizmusok, a csillók, ami mindannyiunk nyálkahártyáján ott van, a kis ostorok, ostoros egysejtűek, és sorolhatnám tovább, tömegével ontja a példák sokasságát. Olyan hihetetlenül bonyolultak, és annyira összetettek, hogy ő megtette azt, hogy amit ma felfedeztünk, oldalakon keresztül elmondja tudományos nyelven, hogy hány százféle fehérje kell, azoknak összehangolt működése, enzimek. Például mondjuk az, hogy a sejt, egy kis sejt, a lizoszómába, a kis ürébe, a kis raktárába, a sejtben felhalmozódott, kiszűrt salakanyagokat, anyagcseréből származó bombás termékeket odavigye, és ott kiürítse, és eltávolítsa, ez olyan bonyolult mechanizmus, mint hogyha például mondjuk innen el szeretnénk vinni egy csomagot Balatonfüredre, és ahhoz kell egy autó, kell út, kell sofőr, meg kell etetni a sofőrt, és nem akarom végigmondani az útnak, rendesnek kell lennie egy raktárnak, ahol megérkezik, de hogyha egy kerék már kipukkad, ugye, akkor már nincs az egész megvalósítása, értelme. Hát, és ő ezt mind behelyettesíti tömegével, konkrét biokémiai egységekkel, fehérjékkel, enzimekkel, ásványi anyagokkal, molekulákkal, atomokkal, és így tovább, és kimondja a nagy tételt hasonlóan ehhez, hogy olyan bonyolult ez, és annyira összetett, hogy nem egyszerűsíthető tovább. Ez olyan, mint egy egérfogó. Az egérfogónak van egy alapja, tartórudja, egy kis rugója, egy kis nyelve, ami lecsapódik, és így tovább, és így tovább. Mindennek meg kell lennie. Arról nem beszélünk, hogy az alaplap nem lehet papírból, meg hogy a rugó sem mindegy, hogy milyen rugó, hajszárugó, órarugó, vagy pedig rendes, erőteljes rugó. Ebben most nem menjünk bele, mert ez is külön információ. De ez nem működik másképp, csak így. Ha ebből kiveszem a nyelvet, az egér nevet egyet, és megeszi a diót, vagy a sajtot. Tömegével tele van a szervezetünk, tovább nem egyszerűsíthető egyszerű rendszerek, és el is mondja. Ha csak egyetlen egy elemet kivennénk például ebből a sejt szállító mechanizmusból, ebből a transportmechanizmusból, és elmondja a példát, hogyha csak egy valami hiányozna, abban a pillanatban mondja azt a betegséget, így sejtes betegség, aki ezt megkapja, az meghal rövid időn belül. Ugyanis a lizoszómák feltöltődnek salakanyaggal, nem tud kiürülni, mert hiányzik egy enzim a sok százból, újabb keletkezik, az is feltöltődik, egy harmadik is, hogy az egész sejtet betölti ez a feltöltődött lizoszóma raktár, az ember feldusszad a sejtjei, és egyszer csak meghal. Ez az ízsejtes betegség. És mondja el, hogy annak, akinek a véravadási mechanizmusa nem jól működik, és valami nem úgy, az milyen hamar, milyen betegségbe fog meghalni. Hát ezzel ő azt mondta, hogy Darwin nagy állítására válaszként, aki azt mondta, hogy ha valaki be tudná bizonyítani, hogy létezik egy olyan komplex rendszer, amely nem egységekből fokozatos alakulással jött létre, hanem komplex a szó annak az értelmében, hogy tovább nem egyszerűsíthető, tehát nem lépésenként alakult ki, akkor az elméleten összeomlana. És ezért mondja ő, Darwin fekete doboza felnyílt, Darwin elmélete összeomlott. Csak ugye, mivel a biokémia egy kicsit egy masszerás dolog, ugye kifoglalkozik ma biokémiával, az a tudósokon kívül, a tévében nem beszélnek ilyesmiről, ezért ez egy kicsit nehezen megy át a köztudatba, de ez a forradalom már megtörtént. Ez a forradalom megtörtént, és azért mondta, hogy ez felnyílt, és az intelligens tervezés kérdésével, mindenféle bibliai hit nélkül, mindenféle Isten hit nélkül azt mondta, értelmes tervezés van a háttérben. Tehát ez a két nagy szemlélet van. Vak véletlen, vagy értelmes tervezettség. Megmondom őszintén, amikor én nekiálltam ennek a kérdésnek, ennek vizsgálatának 15-20 évvel ezelőtt, akkor én azt a módszert választottam, mert nem tettem le a voksomat egyik és másik irányba sem, hogy mondjuk a Bibliának igaza van, sem annak, hogy a tudománynak van igaza. Én addig mindig a tudományt tanultam, mert hát biológia szakon végeztem, és hát gondoltam, hogy hát meg kell adni az esélyt annak, hogy az igazság derüljön ki. Mert ha van Isten és Isten áll a dolgok mögött, akkor az igazság az nem mondhat neki ellent. Ha pedig mégis vak véletlen irányítja ezt a világot, akkor le kell vonni a következtetésre, az életnek nincs értelme. Éljük, ahogy élünk. Élvezzük az életet, vagy cselekedjünk, vagy jónak látjuk, de nincs tovább. És én azt választottam, hogy mi az első tétele a darwini evolúciónak, a fajok átalakulása más fajokká, a faj kérdése. Elővettem a biológia könyveket, bementem a könyvtárba, kivettem még jó néhány könyvet, és végigolvastam azokat a fejezeteket, ami a fajról szól, és minden evolúcióval akkor elérhető 20-30 könyvet összegyűjtöttem, elolvastam a fejezeteket. Úgy gondoltam, hogy ez a korrekt dolog, hát így kell valamit vizsgálni. Kitettem egy nagy asztalon, földre, mindenhová a könyveket, és írtam, jegyzeteltem. És meglepetésbe estem. Mert azt, amit nekünk tanítottak a főiskolában, határozottan és egyértelműen hirtelen kezdett összeomlani. És nem Bibliából, meg nem egyéb könyvekből, pusztán a tudományból. Ennek az útnak néhány kis villanását hagy mutassam fel. Hát ahhoz, hogy egyáltalán beszéljünk arról, hogy hogyan alakulhatnak át a fajok egymásba, először is meg kell határoznunk, hogy mi a faj. Ugye hát gondolom, ez evidens dolog, hogy ha beszélni akarunk valamiről, akkor azt, amiről beszélni akarunk, legalább meg kéne határozni. Hát gondoltam, az első dolog a faj definíciója. Mi a faj? Hát igen, nem csak már itt nehézségekbe ütköztem, mert két egyforma faj meghatározást nem találtam. Amelyik könyvben olvastam, mindegyik mást mondott. Hát és egy az zavarba ejtőbb volt, és aztán megfigyeltem azt, hogy az állat és növényrendszertan két különféle fajfogalmat használ. Majd elmondom mindjárt miért. Az őslénytan is más fajfogalmat használ, és az evolúciós szempontú biológiai vizsgálatok is más fajfogalmat használnak. Hát hogy lehet ez? Hát a faj, akkor meg kellene tudnunk mondani egységesen, hogy mi az a faj. Elővettem a Dudics-Loksa állatrendszertan könyvünket, amiből vizsgáztunk, és a következőt írta a szerző, ez évtizeden keresztül főiskolai egyetemi tankönyv volt. Ha fajkeletkezésről, fajképződésről, fajátalakulásról beszélünk, feltétlenül ismernünk kell azt a határt, amelyet a keletkező új alaknak át kell lépnie, hogy új faj lehessen belőle. A fajfogalom meghatározásának problémája folyton égető, de eddig még kielégítően meg nem oldott kérdése a biológiának. A kérdést a hagyományos és az újabb biológiai kutatások ágak felől kísérelték már megoldani, de eddig még senkinek sem sikerült olyan meghatározást megalkotnia, amely az összes eseteket magába foglalóan általános és egyetemes volna. Olyat még kevésbé, amit mindenki elfogadott volna, teszi hozzá. Hát akkor hogy lehet ez? Gondoltam magamban, hát ha még nem tudjuk meghatározni pontosan, hogy mi a faj, ami az összes egyetet magába foglalna, akkor zavarba vagyunk. A termékeny utódokat produkáló egymással szaporodás kétségtelenül egyike azon tényezőknek, amelyek elősegítik a fajok közötti elválasztó hézagok létrejöttét, idézi. Talán ez az egyetlen biztos fogódzó, amelyben minden fajt meghatározni igyekvő próbálkozás kapaszkodik, azonban Boks László figyelmünkbe ajánlja a következőket. Egyszerűnek látszik a fajfogalom meghatározása akkor, ha például az oroszlánra vagy a katicabogára gondolunk, bár ez sem olyan egyszerű. Mert az oroszlán és a tigris utódot képes létrehozni. Tigr-oroszlán, vagy oroszlán-tigr, nem tudom, hallottak-e már róla. Igaz, hogyha jól tudom, nem tud szaporodni. És vannak ilyen állatok, összvér is. És már vannak ilyen állatok, például a zebra és a ló is tud szaporodni egymással. Hát, hogyha a szaporodás a kritérium, hát akkor hogy lehet az, hogy egy tigris meg egy oroszlán egymással képes utódot létrehozni? Igaz, hogy nem termékeny utódot. Ezért teszik hozzá, hogy termékeny utódokat. Na, de nézzük tovább, még nem ilyen egyszerű a dolog. De talán ezen a vonalon is bekövetkeznek még meglepetések. Laven Európa, Afrika és Észak-Amerika területén vizsgálta a dalos szúnyogot, Culex pipiens fajt, és 1957-ben közölt eredményei szerint ezen a fajon belül 19 olyan ágat különböztetett meg, amelyek szaporodási szempontból három csoportba oszthatók. 1. Teljesen termékenyek. Termékenyen párosíthatók. 2. Csak egy irányban, és 3. Egyáltalán nem párosíthatók. Ezen az alapon tehát már egyáltalán nem biztos, hogy az igazán jól ismernek dvért dalos szúnyog jó faj. Az állatrendszert arra nézve Dudics Loksa könyve így összegzi a fentieket, még folytathatnánk a kísérletek felsorolását, amelyek a faj problémát igyekeztek megoldani. Elfogadható és általánosítható eredményre egyik sem jutott. Végeredményben a fajnak általánosan és érvényesnek, helyesnek elfogadott meghatározása még nincs. Tehát akkor egy nagy problémával ütköztünk. A fajok egymásban való átalakulásának a tételénél az első szónál megakadtunk. Faj. És én csak azért idéztem ezt fel, nem akarom önöket fárasztani tudományos dolgokkal, csak hogy érezzék, hogy ez nem egy ilyen szlogen, hogy mondok ilyeneket, hanem ezek mögött hosszú vizsgálatok tömegei vannak, és rengeteg kutatás. Tudomány van mögötte. Nem tudjuk, mi a faj. Nem tudjuk meghatározni. Még tovább nehezíti a kérdés, hogyha a növényrendszert ahhoz fordulunk, mert megfigyelték, hogy a növények között különböző fajok képesek egymással kereszteződni. Kereszteződés nagy kérdése. A hibridek kérdése. Hát akkor nem különböző faj, mondjuk két különböző növény? Ugyanilyen problémával találkoztunk az evolúciós fajfogalomnál. Rendkívül óvatosan próbálgatják meghatározni, nem tudják. Az őslény megint más meghatározást mond, nem akarom belemenni a részletekbe. Sokan próbálják azt a módszert választani, hogy akkor kiterjesztik a faj fogalmát, és úgynevezett fajkör, vagy politipikus, sokalakú, soktípusú fajt próbálnak meghatározni, de ezzel hihetetlen mértékben lecsökken mondjuk a fajok bibliai szóhasználatával nemük szerinti teremtés, vagy a nemük szerinti fajok száma, hogy úgy mondjam, nem tudom, hogy helyezem ki, mert nem tudom megfogalmazni, hogyan. Például, mondjuk, ha a Biblia felől nézzük, akkor 2500 katica faj van ma. 300 000 lepke faj. Most akkor, hogyha a katica egy nagyobb körbe vonnánk, akkor azt mondhatnánk, hogy egy. Mint ahogy a kutyák fajtája, igaz, hogy ott nem fajról beszélnek, na de hát azért egy csivava meg egy dándor között óriási különbség van. De ugyanígy a lovaknál is, és például a galamboknál is hihetetlen variabilitás. Ezek fajták, de egy biztos, vizsgálták, hogy nem is olyan régen egy ős kutyatípusra, egy ilyen dingóhoz hasonló kutyára, és a farkas, még azt is egy közös őse tudták visszavezetni. Hát, hogyha a kutyák között, bocsánat, ilyen hihetetlen variabilitás van, amit hallottunk az elmúlt előadáson, benne kellett lenni a csivavának is, és a dándognak is, meg a magyar vizsgának is, és a komondornak is, a génjeinek, abban az ős kutyafajban, ami kellett, hogy legyen. Mert hát a mai napig tud egy komondor, egy csivavával, vagy egy dándog, egy magyar vizslával szaporodni, és termékeny utódaik lesznek. Hát ha a kutyáknál ez így van, a lepkéknél, a lovaknál, bocsánat, az embereknél. Nem? Hát egy néger és egy ausztráliai benszülött egy magyar emberrel ugyanúgy tud szaporodni. Pedig micsoda különbség? A megjelenésben, a formában ekkora törpe ember, és 2,50 méteres ember. Az egyik képes a 5000-6000 méter magasságban élni, és tud a szervezete alkalmazkodni a hemoglobin, vas tartalmú hemoglobin az oxigénfelvételhez, és tud mélyföldben is élni. Tud plusz 50 fokban élni, és plusz minusz 50 fokban élni, eszkimó. Hihetetlen. Tehát azért Biblia felől nézve azt mondhatjuk, hogy Isten ilyen genetikai állománnyal teremtette az embert és a fajokat. Hogy vannak varietászok, vannak alfajok, vannak körök, de ezt a kört nem lehet átlépni. Újra megyek tovább, a biológiai lexikont vettem elő, a híres négykötetes nagy lexikont, ugyanezeket a problémákat még tovább fűzi, és ezt mondja, minden kutató saját szája íze szerint módosíthatja, formálhatja az éppen neki megfelelő vagy tetsző fajfogalmat. Ezt mondja az akadémiai kiadású biológiai lexikon, kedves hallgatók, ezért érdemes odafigyelni. A rendszerező, szubjektív ítélete is szükséges a fajok elhatárolásához. Hát én nem tudom, hogy a tudományt tanultam, nekünk első definíciónk az, hogy a tudomány az, hogy dezantropomorfizál, csúnya magyar szóval. Magyarul minden emberi személyiség egyéni jellegzetességtől elvonatkoztat, mert ez a tudomány. Az, hogy ez a könyv itt van, ehhez nem kellek én. Ez a könyv az önök kezében is ott lehet. Ez egy... A könyv önmagában megáll. Azt, hogy a víz felfoszt 100 fokon, azt önök is, én is leellenőrizhetem. Ez objektív dolog. Ez tudomány. De az, hogy a szubjektív ítéletem szükséges az, hogy mi a faj, ez nem tudomány. Ez szubjektivizmus. Ez ideológia. Ez fantázia. Szóval ez nem tudomány, és én ekkor, megmondom őszintén, ekkor kezdett összeomlani bennem egy kép. Egy világkép. Ez a tudomány. A biológia tudománya ez. És ez még csak egy kérdés. Első definíciójánál vagyunk. Nekünk meg ugyanezt tapasztaltam az evolúció meghatározásnál, hogy rendkívül nagy vonalon meghatározzák, hogy mi az evolúció, de egyetlen egy altételét és kifejezését sem tudják megmagyarázni. Majd én is majd idézek egy-kettőt még. Tehát sok tére, utána fajoknak a száma mennyi lehet, csak érdekességként, csak azért, hogy úgy időzzünk a vizsgálódásokon. Géci Barnabás, ez a híres őslénytan kutató, egyetemi tanár, 30 évig meghatározta az egész magyar biológia tudományt és őslénytan tudományt, a következőt írja. Az Őslénytan című könyvének 38. oldalán nem tudjuk pontosan mennyi állat és növényfaj él a Földön, még a kisebb csoportok fajszámával kapcsolatban is megoszlanak a vélemények. Általában 1,5-4,5 millióra becsülik a jelenleg élő növény és állatfajok számát. A fosszília formájában ismert fajok száma 150 ezer lehet, tehát mindössze 3-10% a ma élő fajoknak. 1,4 millió durván, és 150 ezer kihalt faj. Most nézzük meg, ugyanez a szerző egy másik könyvében mit ír. A jelenleg élő fajok számát egyesek 5-15 millióra becsülik. Figyelembe véve azt a tény, hogy a többsejtű állatok több mint 600 millió éve lakják a Földet, egyáltalán nem valószínűtlen, ha a kihalt és a ma élő fajok számát 1 milliárdnál is nagyobbnak tartjuk. Nem tudom, hallják, amit mondok? Előbb azt mondta, hogy a kihalt fajok 3-10%-a a ma élőknek. Most azt mondta, hogy 5-15 millió, tehát a 4 millióra hirtelen átugrottunk 15 millióra, hogy mitől, azt nem tudom, de utána hozzáteszi, hogy a kihalt fajok, a 15 millió és az 1 milliárd Nem tudom, tudják, mennyi, egy milliárd, az hány millió? Az 1000 millió. Tehát a 1,5 millióról hirtelen 1000 millióra ugrottunk. Szóval nem tudom, én zavarban vagyok ilyen esetekben. Tudományos könyvben. Én is mondhatok dolgok, én is mondhatok. Szerintem 2000 millió. De akkor most ilyeneket lehet mondani, de hát a szavak mögött van-e jelentés? Nem tudjuk meghatározni a fajt, nem tudjuk, hogy mennyi a fajok száma. Hogyan rendszerezzük a két nem tudomot? Ugye? Hát már nem is, nem tudom, menjek tovább, lehetek tovább. A rendszerek sokasága létezik. Mi egyet tanultunk a főiskolán, meg az iskolában. Van egy rendszer, nagyon szépen vastag vonalakkal kihúzva egy rendszer, de ha megnézzük a tudományos könyvekben, ilyen rendszer nem létezik. Mindegyik rendszert más tudósok megkérdőjelezik. Csak mi Magyarországon van egyfajta gondolkodási mód, ezt az egyfajtát belelovalták és belesújtották az emberek agyába, a könyvekben ott van, és kb. Ezt ismertetik. De mögött nincs tudomány. És sorozatban idézhetném, akit érdekel, szívesen idézek, ki milyen rendszert alkotott. Nemrég például egy japán paleobotanikus végzett el egy tanulmányt, és azt mondja, hogy szerinte a növényeket úgy kellene rendszerezni, hogy a növények levelének alakját kéne figyelembe venni. Eddig régen mindig a porzó és a termőnek a számát, nagyságát, ivarleveleknek a sajátosságait vették alapul. Ez azt mondta, ez teljesen érvénytelen, nincs semmi köze a valósághoz. A leveleknek a formája sokkal szebb. Rendszerezzük így a világot. Nem lehet. Ferenc Csaba mondja, egy fizikus, tény, hogy a biológiai lények időrendi és bonyolultsági sorba is rendezhetők, de sohasem felejtsük el, hogy egy rendszerkutatással foglalkozó ember ugyanígy sorba tudja rendezni a lyuki és dugó nélkül vált mosóteknőtől a szuperautómat a mosógépig a leleteket, és ebből még nem következik, hogy a mosóteknőből evolúcióval fejlődött volna ki a hajdú ember. Hajdú szuper. Igen. Azért, mert vannak egymás mellett különféle fejlettségű lények, azok még egyáltalán nem következik abból, hogy egymásból alakultak ki. Hogyan alakulnak át? Most már akkor van egy rendszer problémánk is. A fajt nem tudjuk meghatározni, a fajok számát sem, rendszerezni sem tudjuk. Hát akkor most akkor hogyan alakul ki a törzsfa? Hogyan jön létre a fajok egymásba átalakulása? Lipták Pál nagyon határozottan azt mondja, hogy a fajok átalakulása beigazolt tény, jól lehet kísérletileg nem figyelhető meg. Tudom, hogy... Szóval furcsa. Ugye, az a drozofila kísérlet, amit elmondott a muslica kísérlet, amit elmondott a Vég József, 2000-2500 generációt vizsgáltak a legprecízebb tudományos orvosi háttérrel, minden egyes utódot kielemeztek. 2500 generáción kiderült, hogy semmiféle pozitív változás nem jött létre, ami más irányba vitte volna el. Ilyen nincsen. Frank Lewis Marsh, biológus azt mondja, az emberiség történelme során egyetlen esetet sem ismerünk, amikor egyik fajból egy másik faj keletkezett volna. Azt lehetne tehát mondani, hogy a származás elmélete hiányos, mégpedig éppen a leglényegesebb vonása tekintetében, mely arra volna hivatva, hogy ezen elméletet tudományos alapra helyezze, ezt el kell ismernünk. Molnár István, evolúció 4. kötetében ezt mondja, 172. oldalon, senki sem figyelte még meg egyetlen faj keletkezését sem. A titokhoz nem jutottunk közelebb, nem tudjuk, hogy jött létre a faj, nem tudjuk meghatározni, nem tudjuk a számát, nem tudjuk rendszerezni, és nem látta senki az egymásba való átalakulását. Hát ezek után eldönthetjük, hogy most akkor ez tudomány vagy. Ez egy tétel, ez egy ideológiai tétel, a fajok egymásba alakulnak át, de a tudomány nem áll emögött. Szerintem ezt azért egy korrekt módon. Utána lehet nézni, én leírtam egy tanulmányt, hamarosan majd megjelenik egy könyvben, amit az intelligens tervezettség munkacsoportunkban kiadunk, ott lesznek a tudományos könyvek, oldalszámai, jegyzetei. Ez nem kell Biblia, ez a puszta józa gondolkodás, őnek is a kellett Biblia. Eljutott hozzá, hogy ahhoz a megállapításhoz, hogy értelmes tervezettség uralja ezt a világot. A Biblia azt mondja, egyszerűen és röviden, több mondatokban, nemük szerint teremtette Isten az élő lényeket. Elkülönült csoportjaik szerint, hihetetlen variabilitási képességgel, átalakulási képességgel, és ezek működnek. Működnek, soha nem lépik át egymás határait, sőt, őrzik egymás határait. Már beszéltem az elmúlt alkalommal pár mondat erejéig az embriológiáról, Haeckelnek a nagy tételéről, ez a másik témánk. Nem leszek hosszú, mert nem akarok nagyon részletekbe menni, csak a lényeget szeretném megemlíteni. Haeckel 1868-ban kiadta a híres rajzát, itt van lerajzolva a felső rész, ha nem is látják távolról, csak hogy a formáját nagyjából kiveszi. Ezt ő rajzolta. Utána megvizsgálták tudósok, már abban a hónapban, amikor ő kiadta a tanulmányát, egy Rütimájer nevezetű zoológiai professzor, anatómiai professzor azt mondta, hogy a cikk valótlanságokat állít. William Hiss azt mondta lipcsei egyetemi professzor, hogy szándékosan megváltoztatta a különböző embriókról készült rajzolatot, hogy jobban hasonlítsanak egymásra. Újabb kutatásoknál ugyanazokat az embriókat vették a tudósok ma, és lefényképezték abban a fázisban, amit Haeckel állított. És nem tudom, csak a formáját nézzék meg egymással. Semmi köze hozzá. Kiderült, hogy ugyanazt a fametszetet használta, és egy kicsit mindig belepiszkálgatott. Magyarul csalt. Ez a tétel meghatározta a mai napig a biológiáról való gondolkodást. Magyarul mi a tétel? Az élőlények embrionális állapotukban megismétlik a törzsfejlődés fázisait. Ez a biogenetikai alaptörvény. Vagyis a halak, kétéltőek, hüllők, madarak, emlősök embrionális állapota mindig megismétlődik, és nekünk embereknek, mivel mi leülők alakultunk ki, állítja az evolúció, nekünk is végig kell járni ezeket a fázisokat. És az embriónk végigjárja. Igen ám, csak van egy probléma, hogyha megnézzük alaposabban az állításait, például nagyon tetszett neki egy megragadta a fantáziáját egy ilyen garatív, tehát az embrióknál, ez a kopoltyú, ez a halállapotunk. Aztán kiderült, hogy azokból a garatívekből a halaknál kopoltyú lesz, az embereknél pedig hallócsontok lesznek. Középfülcsatorna, mellékpajzsmirigy és csecsemőmirigy. Soha semmiféle légzési funkciónak nem lesz belőle. Ha mi valamikor halak lettünk volna, akkor abból a gratívből nekünk is valami kopoltyúnak, vagy valami tüdőnek kell volna fejlődni, de ilyen szó sincs. Csont, fül, csecsemőmirigy, meg pajzsmirigy lesz belőle. Hát ugye a hasonlóság és az azonosság nagyon megtévesztő lehet, és aztán a sorozatban ez a könyv írja le a példák tömkeleget, hogy arról, amiről azt tételezik fel, hogy egy közös formában alakultak ki a végtagok, kiderül, hogy teljesen mássá alakulnak, és másból alakulnak ki az embriónál. Szóval végtelen sok példát idéz ez a könyv, majd ebből is még idézek. A lényeg az, hogy ez a szerző, aki ezt összefoglalja, ezt mondja. 1965-ben már George Gaylor Simpson, amerikai evolúcionista ezt mondta, tehát nem bibliahívő, mára már egészen bizonyos, hogy az ontogenezis nem a filogenezis megismétlése, vagyis nem az egyedfejlődés nem futja be a törzsfejlődés útját. Ilyen nincs. Egy Thomson nevezetű, a Yale Egyetemi biológia tanára megerősítette, a biogenetikai alaptörvény olyan halott, mint egy ajtószeg. Az 1950-es években végleg eltűnt a biológiai tankönyvekből, komoly elméleti megfontolások alapján már 1920-as években elvetették. Sajnos még 1990-es években is jelentek meg olyan tankönyvek, amelyekben megtalálhatók a Haeckel rajzai, félrevezető rajzai, köztük egy olyan tankönyv, amelyet sok egyetemen használnak, ilyeneket is állítanak. Én megmondom őszintén, amikor ezt a témát vizsgáltam, akkor ezt a könyvet használtam, ami akkor a legjobban összefoglalta ezt az egész kérdéskört. Molnár István írt egy nagyon nagy tanulmányt, evolúció és egyedfejlődés címmel a témáról, és egy 120-165 oldalas tanulmány ez, az akkor 10-20 évvel ezelőtt felelhető összes tudományos eredményt összefoglalta. Tömegével kérdések. Kérdések, válaszok nincsenek. Csak teszi fel a kérdéseket. Ezeket nem akarom itt felsorolni, mert nem akarom őket fárasztani. Kérdések, kérdések és kérdések. Megállás nélkül csak kérdez, és a végén így zárja be, amikor tele kikérdezte magát. Ez az írás többnyire kijelentő módban épült, és egy őszinte választás talán a csupasz kérdőmód használatára is kényszerített volna. mert mondottuk, enigmák kapcsolata maga is enigma és impenetrábilis misztérium. Feltárásuk akárcsak a tökéletesség elérése, ma egy kódus álma. Megfordítom. Talányok kapcsolata maga is talány és áthatóhatatlan titok. Semmit nem tudunk róla. Ez az állítás halott, meghalt, nem létezik. Én emlékszem a főiskolán, amikor tanultunk az embriológiáról, és a tanárunk ilyen, akkor a táblát, mint az a fal, két ilyen magas tábla volt, egymásra ilyen lehúzható tábla, és teleírta a táblát, tudunk az egyetfejlődés, az embriónak a fejlődésének, alakulásának a lefutásáról. Hormonális, idegi, vegyi szabályozásoknak a feltételezések tömkelegét leírta a táblára, lehúzta, a másikat is teleírta, aztán leírták, igen, ez volt az első feltételezés, az első elmélet, most letörölte, most jön a másik. És leírta, teleírta a két táblát, ez volt a második elmélet. A többit nem írom le, mert fárasztó. Négy ilyen elmélet van. De a igazság az, hogy nem tudjuk. Nem tudjuk. Nem tudjuk, halvány fogalmunk sincs arról, hogy hogyan működik az ember, hogyan lesz az emberből ember, hogyan válik egy kis csodálatos lényé, hogy lesz belőle zenész, hogy lesz belőle orvos, író, festő, hogyan lesz belőle tudós, hogyan lesz belőle művész, gondolkodó, szerető lény, nem tudjuk. Látunk az agyvizsgálatnál hullámokat, alfa hullámokat, béta hullámokat és agyaktivitási pontokat látunk. De hogy ott mi történik? Azok biokémiai események, amiket látunk és mérni tudunk, de hát talán önök is érzik, hogy ezek a szavak, amiket elmondok, ezek nem biokémiai dolgok. Ezek mögött gondolatok vannak, ezek mögött képzelet van, alkotóerő, az önök gondolataiban is folyamatosan most születnek és alakulnak gondolatok sokaság. Ez csodálatos titok. A Biblia azt mondja, hogy Isten teremtette az embert, ő formálta titokzatosan. Bizony, te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében, idézem a 139. Zsoltárt. Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt az én lelkem. Nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam, és alkottál, mint egy a föld mélyében. Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva. A napok is, amelyeken formáltatni fognak, holott egy sem volt meg még közülük. Kezeid formáltak engem, és készítettek engem egészen körös körül. Jobb könyve, 10. fejezet. Bőrrel és hússal ruháztál fel, csontokkal és inakkal befedeztél engem. Életet és kegyelmet szerzettél számomra, és a te gondviselésed őrizte az én lelkemet. Az Isten titokzatos módon minden ember kiformálódásánál, létrejötténél ott van, szeretettel. Azt mondja a Biblia, hogy az anya, a gyermeke, amikor leválik róla, hát akkor hagyja élni magában. De Isten nem így az emberrel. Ilyen születéstektől, megőszüléstekig, vénségtekig én visellek és hordozlak bennetek. Ézsaiás könyve 46. fejezet. Hogyha én hordozlak benneteket a vállamon, a kezemben, az embert szereti az Isten személyes életét, és ez titokzatos. Senkiével össze nem hasonlítható, össze nem vonható. Ugye hallottuk, Vég József is említette azt, hogy lehetnek hasonlóságok genetikai állományban a csimpánz és az ember. De a könyv szerint 96%-ban hasonlítunk a genetikai állományban a csimpánzhoz. 99%-ban a csörgőkígyóhoz. De most akkor mit mondjunk? Akkor a csörgőkígyóból származunk? Hát hol van az még a csimpánzhoz képest? Azt mondta, hogy azért, mert valami hasonlít egymáshoz, az csak egy közös tervezőre utalhat. Nem? Hiszen az állat, például egy csörgőkígyó megeszi az állatot. Vagy egy bivaj megeszi a füvet. Az ember megeszi a gyümölcsöt és megeszi a zöldséget. Tehát, hogyha teljesen más lenne a bivajnak, a csörgőkígyónak, vagy a kutyának, vagy a macskának a felépítése, akkor nem tudnának ugyanazok az emésztési folyamatok, amelyek különben azonosak működni. Hát Isten megszabta a teremtéstörténet elején, hogy az állat mit tegyen, és mit tegyen az ember, és mind a kettő növényt evett. Tehát magyarul milyen az ember felépítése, hogy alapvetően ilyen jellegű, de képes arra, hogy elfogyasszon állati táplálékot, és ezt is jelzi a Biblia az önvíz után. Isten elengedte. Már az igaz, radikálisan csökkent utána az életkor. Sok más egyéb ok mellett valószínűleg ez is közrejátszott. Tehát a hasonlóság az nem azonosság. Idézi a szerző egy olyan mondatot, ami 96%-ban megegyezik egymással. Egyik mondat. Manapság sok olyan tudós van, akik megkérdőjelezik az evolúciós paradigmát és annak ateista filozófiai következményeit. Egyik mondat. Másik mondat. Manapság nem sok olyan tudós van, akik megkérdőjelezik az evolúciós paradigmát és annak ateista filozófiai következményeit. Ez 96%-ban megegyezik egymással. Csak egy nemben egyezik, nem egyezik meg. De ez nem a lényeg. Értik? Szóval azért, mert nekünk 96%-ban a csimpánzhoz hasonló a genetikai állományunk egy nagy nem van benne. Azt mondja, nem vagyunk csimpánz. Aztán, akit majd érdekel a beszélgetésnél, a nyúlról, a különféle szervek eredetéről, a madarak szereplésre képtelen szárnyáról, az embernek különféle csontjairól, a lábatlan gyíkokról, a vakbérről, a bálnák csípőcsontjáról és egyéb érdekességekről, amelyeket szokták párhuzamba állítani azzal, hogy hát mi közös ősből származunk a bálnákkal, mert ők is hát ilyen csípőcsontot hordoznak, hát nekik nem kellene. De hát akkor mire való az? Aztán majd a választ hallhatjuk, hogy mire való. Ma használatos biológiai könyv, ezt nem tudom megállni mindig, hogy ne idézem fel, a biogenetikai alaptörvény a tudomány szerint nem létezik, a tankönyv szerint létezik. Az állatok embrionális fejlődésük során megismétlik őseik embrionális fejlődésének legfontosabb szakaszai. Hol a tudomány? Ennek a könyvnek a szerkesztője dr. Vida Gábor, a biológiai tudományok doktora, egyetemi tanár. Ennek a könyvnek a szerkesztője Vida Gábor. Nem érdekes? Az egyik ember, ez a doktor, biológiai tudományok doktora, kandidátus, az egyetemi tankönyvben aláírja azt a dolgozatot, hogy semmit nem tudunk róla. A középiskolai tankönyvben ugyanaz a személy aláírja azt, hogy negligálja, létezik. Hát akkor hol a tudomány? Hát ő genetikus volt, ezt nem vette észre. Ami már 100 éve nem létezik ez a törvény. Már 100 éve megkérdőjelezték. Kedves hallgatók, nem tudom, érezzük, hogy itt már nem a tudomány mesdjéjén vagyunk, hanem a filozófia, az ideológia, a politika és az erkölcs mesdjéjén vagyunk. A mai világnak érdeke a vakvéletlen és az értelem nélküliség. Ezért az iskolai rendszerünkben a gondolkodás háttérbeszorítása, az emberek nem gondolkodó lényé alakítása, a massza, a tömeg, ezért majd a globalizáció kérdésén, amikor erről beszélgetünk, majd hallhatják, hogy az ember manipulálható legyen. Ez az egész kérdés egy manipulációvá alakult. Egy rendkívül sikeres manipulációvá, aminek minden vetületét látjuk az ismeretterjesztő filmekben. Figyeljék meg, hogy mit emelnek ki a... Én nagyon szeretem a természetfilmeket, legalábbis egy ideig nem szerettem, de egyre kevésbé szeretem, mert állandóan az ölést és a gyilkolást emelik ki a természetből. Egy olyan szép egy békés táj, nem? Olyan szépek a virágok is, és a rovarok zümmögése, és a gyönyörű lepkék szárnyalása, és a naplementék, és egyebek. De ezek a filmek, az ölés és a gyilkolás, ezt lehet csak észrevenni a természetből. Szóval valamit az ember rá akar vetíteni, vagy ki akar emelni, ő azt akarja látni. A véletlenről már nem akarok sokat beszélni, csak egy-két idézet. Írtam ki erről egy tanulmányt, ebben a most megjelenő könyvben ez is benne lesz. A jó hír második számában nagyon sok tudós, ugyanezt a módszert választottam, sok könyvből utána néztem, ki mit mond a véletlenről, lehetséges-e az élet véletlenszerű alakulása, lehetséges a véletlenszerű mutáció. Csak egyetlen egy számítást idézek fel. Francis Crick a fehérjék kialakulásával kapcsolatban a következőt írja, ő a Nobel-díjas híres Crick. Azt mondja, hogy általában egy közepes fehérje aminósav hosszúsága 200 aminósavból álló fehérje, egy átlagos fehérje. Általában többet tartalmaznak, de vegyünk egy ilyen fehérjét, mivel minden pozícióban éppen 20 féle aminósav lehet, az összes lehetséges variációt megkapjuk, ha a 20-at önmagával 200-szor megszorozzuk. Ezt egyszerűen így jelöljük, 20 a 200. hatványon. Ezt jegyezzük meg. 20 a 200. hatmányom. És nagyjából megfelel 10 a 260-nak, vagyis az egyes után 260 nullát kell írni. Ez a hatalmas szám emberi ésszel felfoghatatlan. Tehát, hogy egy ilyen fehérje biztosan létrejöjjön, ez ennyi az esélye. Összehasonlításképpen vegyük például a látható világegyetem összes elemi részecskéjének, kissé pontatlanul fogalmazva összes atomjának a számát. Emlékeztünk, nem csak a tejútrendszer 10 a 11. csillagának, hanem más galaxisok milliárdjainak atomjait is ide kell érteni, ezt a számot 10 a 80-ra becsülik. Ami kutya füle a 10 a 260-hoz képest. Ráadásul nem is számoltunk igazán nagy fehérje molekulával, ha ezt tettük volna, még elképzelhetetlenebb eredményt kaptunk volna. Kedves hallgatók, az egész világegyetemnek a 100 milliárdszor 100 milliárd galaxisnak összes elemi részecskéje 10 a 80. Ezért mondják a tudósok, egyértelműen, talán érdekességként, ilyen kicsit humoros megfogalmazást is hagy mondjak, például mondjuk Alfred Kastler, Nobel-díjas fizikus ezt mondja, ha a kozmonauták a Hold rejtett felszínén felfedeznének egy működő automatikus alumínium üzemet, akkor ez nem arról győzné meg őket, hogy ezt az üzemet a véletlenek játéka hozta létre a Hold felszínén található különféle elemek közti fizikokémiai reakciók révén. Sokkal inkább hallucináció áldozatainak hinnék magukat. Nos, a legkisebb baktérium is sokkal zseniálisabban működő organizmus, mint egy automatikus alumínium üzem. A másik szerző, Ferenc Csaba. A véletlenszerű keletkezés nagyjából úgy fest, mintha egy szeméttelepen átsöpörne egy hurikán, és ez alatt összerakna a szemétből egy működőgépes Boeing 247-es repülőgépet. Hol van a Boeing 247-es ahhoz, hogy önmagát reprodukálja? Mert egy baktérium és egy sejt képes önmagát reprodukálni. Annak a valószínűsége, mondja a Princetoni Egyetem Conklin professzora, hogy az élet ilyen véletlen esemény által keletkezett, körülbelül akkora, mint az, amikor egy nyomdarobbanásakor egy többkötetes szótár jön létre. Ezeket azért mondanak ilyeneket, csak hogy érezzük a hétköznapi nyelven megfogalmazva, hogy a dolog mennyire elképzelhetett. Olyan, mint a tyúk lépdesne mondjuk egy számítógép billentyűzeten, és ezt csak anyán tyúkja verset leírná. Szóval ilyen nem létezik. Szóval lehet, hogy ilyen lehet mondani 10-260-on, de ilyen nem létezik. Legalábbis ilyet még soha senki nem tudott felmutatni. Erre mondja Ernst Jenő az Orvosi Egyetem biokémia tankönyvében, a biológiai jelenség, mint a természet egy része, annyira különleges tulajdonságokkal rendelkezik a természet nem élő részeivel szemben, hogy a természeti lehetőségek végtelen nagy számához képest megvalósulásának valószínűsége 1 per végtelen egyenlő 0. Ez a képlet. Nem lehetett az életnek véletlenszerű kialakulása. Ilyen nem létezik. A tudomány ma ezt nem ismeri el, nem fogadja el. Ugyanezt elmondhatnám most, ezt már nem teszem meg. A mutációval kapcsolatban hallottunk Vég Józseftől jóval bőségesen példákat. Ahhoz, hogy a mutáció, vagyis a öröklődő genetikai változás a génben pozitív eredményt hozzon létre, ilyet egyetlen egy esetben nem tudtak kimutatni. Ahhoz, hogy mondjuk egy végtag, vagy egy szem, vagy egy nemi szerv, vagy egy pávaszem véletlenszerűen mutációk révén kialakuljon, ilyen példát nem ismerünk. Tehát azt mondják ott is a szerzők, hogy a naprendszer becsült életkora is kevés ahhoz, hogy egy ilyen eset előforduljon, és ezekkel egymásra összehangoltan jön létre. Tehát a nagy állítása a tételnek, hogy vak véletlen vagy értelmes tervezettség, és hogy egymásból alakulnak az élőlények, és megismétlik egymás fejlődési szakaszait, és hogy véletlen segítségével, és a mutáció hajtó erejével ezek a tételek nem állnak meg. Én ezt a témát elmondtam a Soproni Erdészeti Egyetemen is, ott ültek a biológia tanárok, bár én nem vagyok egyetemi tanár, csak egyszerűen gondolkodom, és hát ezeket a tényeket ott is ismertettem még évekkel ezelőtt, és nem tudtam megcáfolni, sőt az egyik tanár felállt, és idézte nekem azt a tanulmányt, amit aztán én is megszereztem, a Élet és Tudomány című újságból 1978-ban, tehát már 20-30 évvel ezelőtt ismerik ezt a tételt, amit elmondott Rég József is, hogy létezik egy genetikai reparációs mechanizmus, ami felismeri a hibás géneket, a DNS hibás szakaszát, és 3-4 generáció alatt kijavítja. Tehát nem, hogy tovább vinné, hanem kijavítja. Folyamatosan hibát jelentkeznek a gén reprodukcióban, a DNS kettőződésben. Ezeket mind javítja a szervezetünk. Tehát nem, hogy tovább menne egy más irányba, hanem konzerválja, javítja a szervezetünket. Kedves hallgatók, mit lehet ezek után mondani? Hadd zárjam a gondolataimat az ő szavaival, és utána vetítés következik. Jó néhány diát hoztam, egy kicsit feloldjam a tudományosságnak a világát, kicsit oldottabb költői meglátásokkal is. A 289. oldalon idézem. A sejtvizsgálatokra, azon belül az élet molekuláris szintű vizsgálatára áldozott egymást követő erőfeszítések hangos és egyértelmű felkiáltásra vezetnek, tervezettség. Az eredmény annyira félreérthetetlen, hogy a tudománytörténet egyik legnagyobb eredményének kell tekintenünk. A felismerés betegszik Newton és Einstein, Lavoisier és Schrödinger, Pasteur és Darwin felfedezéseivel. A megfigyelés, hogy az élet hátterében intelligens tervező áll, olyan nagy horderejű, mint az a felfedezés, hogy a Föld kering a nap körül. A betegségeket baktériumok okozzák, vagy a sugárzás kvantumok formájában bocsátódik ki. Hosszú évtizedek folyamatos erőfeszítéseivel fizettünk egy győzelemért. Jelentősége miatt arra számítottak, hogy a kutatólaboratóriumokban világszerte pezsgős dugók pukkannak. A tudomány a diadala nyomán tízezer kiáltanak heurékát, és hogy egy ilyen óriási felismerés nem csak hangos tapsra és boldog készszorításokra, hanem urambocsá, akár egy szabad napra is okot ad. A pezsgős üvegek azonban zárva maradnak, és a tapsvihar is elmaradt. A sejt tökéletes összetettségét kíváncsi, ám zavart csend lengi körül. Ha a kérdés nyilvánosan kerül szóba, a lábak ideges dobogásba kezdenek, a lélegzetvétel kissé nehézkesebbé válik, bizalmas körben az emberek valamivel nyugodtabbak, sokan nyíltan elismerik a nyilvánvalót, ám utóbb csak a padlót bámulják, vagy fejüket csóválják, mielőtt a társalgást berekesztenék. Vajon a tudományos közvélemény miért nem öleli lelkesen keblére e megdöbbentő felfedezést? Vajon miért nem kezelik a megtervezettség felismerését intellektuális értelemben, miért kezelik ennyire kesztyűs kézzel? A dilemma oka az, hogy míg az elefánt egyik oldalára az van írva intelligens tervezés, a másik oldalon az Isten felirat olvasható. Ezért nem fogadják. Ezért mondja a Biblia, hogy kész akarva nem tudják, hogy a világ Isten szava által állt elő, mert a tudomány, ezt be tudta bizonyítani most már. Most már nem azt mondjuk, hogy hitkérdés. Aki korrekt módon vizsgálódik, az számára ez már nem hitkérdés. Hogy intelligens tervező áll a háttérben. Hogy mi módon és hogyan, az egy másik kérdés. Majd erre elmondom a modellt a következő alkalommal. Két alkalom után. De hogy az Isten felirat olvasható, ezzel a tudomány nem hajlandó szóba állni, és ezért mondja a Római Levél első fejezet 20. verse, hogy ami Istenben láthatatlan, tudnik az ő örökkévaló hatalma és istensége, az ő alkotásaiból megérthető és meglátható. Úgyhogy ők védtelenek, az eredeti fordítás szerint, vagyis nem védhető az álláspontjuk. Szóval nem védhető. Felfoghatatlan, hogy egy szabad országban, és Magyarország szabad ország, legalábbis papíron, szabad országban nem lehet szabadon nézeteket kifejteni, például mondjuk erről. Minden csatornát bedugnak ezzel kapcsolatban ma. Könyvek jelhetnek meg, de nem kap lehetőséget ez. Mi hiába jöttünk a miniszternek, hiába válaszol, ez is egy külön érdekesség volt. Eltette egy albizottsághoz a levelünket, amit írtunk, amit sokan, sok százan és ezen aláírtak. Nem akármilyen emberek írtak alá. Vallási vezetőktől kezdve tudósok és egyetemi tanárok, hogy álljanak szóba azzal a kérdéssel, hogy a gyerekek halljanak meg, legalább tudományos tényeket halljanak meg, ha nem is a Bibliát, de egyáltalán a lehetőség, hogy intelligens tervezés áll a háttérben, kapják meg a lehetőséget. Ne érezze a gyerek magát bolondnak, hogy ő hisz az Istenben, vagy hisz egy értelemben, mert a többiek más mondanak. erre leutalta a levelet egy bizottságba, és akkor megkaptam interneten a levelet, és ez a személy, egy hölgy, nem akarom a nevét mondani, még el se olvasta a kérvényünket, mert tudják, mit írt, mit válaszolt? Igen, mi is lépéseket teszünk, hogy az evolúció oktatást megerősítsük. Tehát ők azt hitte, hogy attól, amit evolúció meg teremt, jó, kb. Ennyi, így olvashatta ezt a levelet el, és ő azt hitte, hogy mi azt kérjük, hogy az evolúció oktatást erősítsük, és hangsúlyozottabban az evolúció támogató tényeket ismertessék. Hát erre már csak nevetni tudok, hogy körülbelül nálunk itt áll ez a dolog. Hát az a bizottsága, ahova leutalta a levelet. Hát ugyanekkel nem foglalkozik, neki más dolga van. Vetítés következik. Nézzük meg a tényeket először, utána pedig azt a szemléletet is, ami mindemellett számunkra abszolút készen rendelkezésre áll. Nem kell biológia tanárnak lenni, nem kell hozzá csillagásznak lenni, sem pszichológusnak, sem fizikusnak. Egy gondolkodó, egyszerű, csodálkozó, szemléletű embernek kell lenni. A Jobb könyve azt mondja 12. fejezetében, egyéb iránt kérdezd meg csak a barmokat, majd elmondják néked. Beszélj a földdel, a föld halai is elmondják néked. Mindezek közül melyik nem tudja, hogy az Úrnak kezdte cselekszi ezt. Ha megnézzük az állatok felépítését, ha megnézzük a természet csodálatos rendezett működését, ha a sejtbe betekintünk, az intelligens tervező az új lenyomatát megmutatja nekünk. Ez a kép egy palából való, figyeljük meg, hogy sodródásban kövesültek meg ezek a tengeri rózsák, tengeri csillagok. Sodródásban. Ugye látjuk a sodródásnak az irányát. Na de hát a fosszília keletkezés ilyet nem állít. Az fosszília, ez nem így történik a képződés, hanem leülepedik a meghalt élőlény, ott rátemetődik egy réteg, és szép lassan, oxigénmentes részben, helyen ott konzerválódik, aztán később megkövesedik, amikor kiszárad. De ez nem ezt mutatja. De azt mutatja, hogy haladásban voltak, nem haltak meg. Sodorta őket a víz, és akkor kaptak egy hatalmas nagy iszap temetőt. Olyan fosszíliákat találtak, amelyekben a legfinomabb fehérje felépítésű szerves hajszál, toll, szem, szemlenyomat, képzeljük el, rovarszem. Hihetetlen. Megmaradt. Hát hogyan lehet ez? Hallottuk az elmúlt alkalommal a Végy József által ismertetett híres elméletet a jégkorszakról, az alulról jövő vizetnek a fantasztikus ereje, amikor kiváltotta a jégkorszakot, és egy hihetetlen gyors megfagyás eredménye lett ez a sok száz mamut, amit találtak, még a szájukban a fű is ott maradt. Én is mutatok olyan képeket, hogy táplálkozás közben kövesültek meg a halak. Nem szoktak megkövesedni, ugye, táplálkozás közben. Katasztrofális esemény, itt eszik egy hal, egy ragadozó hal, egy másik halat eszik, ott a gyomrában a hal, amit megevett, és itt a másik, amit épp bevesz. Hát érdekes, nem? Érdekes, a biológia tankönyvekben nem ilyen ábrákat látunk. Pedig ezek valóságos fosszíliák, ezek nem mesék. Nem egy van ilyen. Milliárd számra ontják a fosszíliák ezeket a jellegű tényeket, de egy olyan fosszíliát nem találtak még idáig, ami viszont egyértelműen bebizonyítaná, hogy mondjuk egy kutya és egy macska közötti átmenetet megtaláltunk. De ilyen fosszília nincs. A kutya az kutya, a macska az macska. Itt is egy ilyen halat látunk, hogy épp kövesedik meg, amikor táplálkozik. A híres szakadópart Angliánál végig láthatjuk a vízszintes lerakódást. A Biblia jelzi azt, az özönvíz után hatalmas szelet teremtett az Isten, és óriási nagy szél fut végig a földön, hogy kiszárítsa a vizet, és hogy a száraz föld megjelenjék. És a üledékes közetek, amelyek egymásra rakódtak le, nagyon gyorsan rakódhattak le, de szakaszosan, ezt jelzi. Különben nem kell elmenni Angliában, kimehetünk a Kisalföldre, kimehetünk a Löszfalakhoz, Panohalmára, vagy bárhol, Écsre, vagy Nyúra, ott látjuk. Ha van egy horhos, vagy ha elkezdünk házalapot ásni, látjuk mindenhol, itt Győrben is, 200 méter vastag üledékes anyagon vagyunk. A nagy alföld 2 kilométer vastag, a nagy indiai alföld 20 kilométer vastag üledék. Ez, amit hallottunk az elmúlt alkalommal, 75%-a a Földnek üledékes kőzetből áll. vagyis katasztrofális sebességgel víz építette és rakta le hitakötő szár megkövesedve, amelyek pillanatokon belül elpusztulnak és fosztani és oszlani kezdenek a fehérjéik, amikor elpusztul a hitakötő. Egy bogárnak a cikkanását, egy ilyen csíbószerű bogárnak a mozdulata benne van a megkövesült palában. Érdekes megfigyelni, hogy azok az élőlények, amelyek régiek, de ugyanaz a faj, ami ma él, csak a nagysága különböző. Vitálisabbak voltak, nagyobbak voltak, erőteljesebb, ez egy garnélarák. De ugyanaz a faj, csak nagyobb. Vagyis az özönvíz előtt az élőlények védettebb környezetben voltak, a kozmikus sugárzások nem voltak annyira kitéve, tovább élhettek, és a vitalitásuk is nagyobb volt. Ugyanaz a teknős ma és a régi. A legidősebb hangya, amit találtak, állítólag 40 vagy 60 millió éves, a milliókról már hallottunk egy előadást, hogy ezek mennyire állhatnak meg. Azért érdekes, mert egy dolgozó hangyát látunk, vagyis a legősibb hangya, nevezzük akárhány millió évesnek, az első megjelenése, amit mi fosszíliában vagy egy borostyánkőbe zárva látunk, dolgozó hangya, vagyis elkülönült társadalmi csoportban működött a hangya. Nem kialakult a hangya társadalom, hanem működött mindig is. Ugyanígy egy termeszt, egy szárnyas termeszt látunk, ugyanez jellemző rá, szintén. A legősibb szúnyog, ez is nagyon sok millió évesnek datálódik, nem különbözik a mai szúnyogtól, ettől a fajtól, mert csak esetleg néhány szőrszál, vagy egy kis alakkülönbség, de a lényeg ugyanaz. Évszázadok, évezredek, vagy évmilliók, ugye, ha úgy tetszik, alatt semmit nem változott a szúnyog. Megkövesült vadfelületeket is találtak nagyon sok felé, vagyis a hullám nyoma megkövesedve jelzi azt, hogy ugye például látunk ilyen vadfelületet Itáliában, amikor visszahúzódik az árapály miatt a tenger, és ezt a nyomot hagyja maga után a kő, a homokon a víz, megkövesedett vadfelület. Vagyis még ilyen felületek is kövesedtek meg, a teljesen indokolatlan, mitől kövesedik meg a tengerpart. Tehát katasztrofális sebességű események zajlottak le, aztán meg is fordultak, kiemelkedtek, átfordulhattak, és ilyen falakat is képezhetnek. Íme egy ilyen régészeti lelet. Nagy kérdés a Grand Canyonnak a kialakulása. Rengeteg elmélet létezik vele a kapcsolatban, de két alapvető különböző. Az egyik az, hogy évmilliók alatt épült fel, pontosabban bontódott le, de a felépülése először lerakódott, évmilliók alatt, sok ezer évmillió alatt, utána pedig az eső és a víz mosta le. Vagy pedig a másik elmélet, amit mi képviselünk, illetve hát a teremt, nem mi, hanem ennek egy tudós társaság van mögötte, a Teremtéskutatók Társasága, különféle szervezetek, sok száz és ezernyi tudós magába foglaló szervezetek, egy modellt építettek fel, amelynek a lényege, látjuk, önmagáért beszél, nem kell hozzá tudósnak lenni, viszintes minden. A rétegek mind viszintesek. Hihetetlen sebességgel képes lerakodni, hogyha folyékony, iszap rétegek egymásra sodródtak, és alakultak, és rendeződtek, és egy újabb löketet kaptak, és még egy újabbat is összesodródtak, hatalmas hordalékon, amikor alakultak ki a kontinensek, és az óriási vízek, amikor megmozdultak, amikor a mélység forrásai feltörtek, akkor láthatjuk, az egész puha volt, könnyen alakítható, és amikor lefolyást kapott a víz, amikor elvezetődött, akkor viszont nagyon nagy sebességgel, ahogy látjuk, lemosódtak a kőzetek. Azt állítja a kor meghatározása, a hagyományos geológiai kor meghatározás, hogy ilyen centik között évezredek vannak. Évszázadok, évezredek, évmilliók. Csak a probléma az, hogy ilyen évmilliók között ott vannak a fák merülegesen állva. Hát hogy lehet ez? Egy fa nem nő évmilliókig, sem nem pusztul el évmilliókig. Tehát ennek a fának egy 50 méter magas fa, képzeljük el, egy 50 méter magas fa, így egy ilyen rendkanyonnál, így áll. Az egész kor meghatározást megkérdőjelzi ez az egylelet, geológiai kor meghatározást. A National Geographic-ből fényképezte. Ma ilyen az a kis folyó, ami ott átfolyik. De nézzük meg azt, hogy ha az egész vízzel volt elborítva, ha feltételezzük az özönvízmodellt, és lefolyást kapott, akkor egységesen mindenhol pusztult le és folytak le a kőzetek, és ezt látjuk ott. Mert annyi esőzés, és az a folyó, ami ott van, a Colorado folyó nem válhatta ki így, ahogy ott most van. Ilyen nincsen. Szóval megfigyelték, nem igazolja a kőzetforma azt, hogy úgy alakította és mosta ki a kőzetet a természet. Mivel az időnk nagyon elment, én csak azért vetítek be néhány képet, és ezt hangosítódja a vetítés, ezt szeretném majd lezárni. Az előadást. Hogy a Biblia szerint Isten mindent jelentéssel ruházott fel. A természetnek üzenete van számunkra, a hajnal. Az igazak ösvénye olyan, mint a hajnal világosság, amely minél tovább halad, annál világosabb lesz a teljes déli. A verőfény felkiáltja igazságot, mint a nap. Amikor az ember éli a maga napját, és nap felkelte, verőfény, a felhők mozgását szemléli, a bölcsességet kihelyezett a felhőkbe, a tüneményeknek kiadott értelmet, az egész összehangolt működés egy értelmes tervezőre utal. Egyetlen egy nap is üzenetet rejt számunkra, mondja a Tóth Árpád, koporsóból kész minden reggel Bush feltámadás. Neki ugyan Bush volt az a nap, amikor írta ezt a verset, de ha mi levonjuk ezt, akkor azt mondhatjuk, minden nap egy feltámadás, amikor felkelünk, nem? Minden nap egy ajándék. És egy nap egy kicsit az élet is egyben, mert amikor lefekszünk, nem tudjuk, hogy felkelünk-e. Sok ember nem kell fel. Egy nap tanít bennünket az egész élet nap tanulságára, hogy azt mondom, egy napot jól éljük meg. Jézus azt mondta, a nap ne menjen le a ti haragotokon. Nap lemente. Éjszaka, sötétség. Sötétség borítja a nemzeteket, éjszaka a népeket, mondja a Biblia. Jézus is azt mondta, hogy éjféli kiáltáskor jön el a világba, amikor az erkölcsi sötétség ráborul a világra. A sötétségnek jelentése van, hogy a világosságnak az igazság és a tisztaság, a sötétségnek a bűn és az önzés. A tavasz, a párák, a virágok, a rododendron, csodálatos jeli arborétumnak a pompátos színei tavasszal. Hát mit üzennek a virágok nekünk? Puskin mondja, égből szállt gondolat, földön nyíló álom. Az Istenről tükrözik a szépséget, és az emberi vágyakozás is kifejezik. Amikor szeretünk valakit, virágot adunk neki. Miért? Azért, mert valami mélyről jövő szeretetet szeretnénk neki közvetíteni. A tavasz, a nyár, az ősz és a tél egy évre lebontva szemlélteti számunkra az élet nagy folyamatait, megjegyzem az egész megváltási művet is. Ez egy külön tanulmánytárgyát képezni. Ezért írtam azt a könyvet, a Természet és Ember című könyvet, mert amikor én ezt felfedeztem, számomra egy világ nyílt ki. Az egész természet tele van Isten üzenetével. Panohalmán fényképeztem ezt, amikor kint álltam ott a gimnázium ablakában, egyik osztálytermében, aztán kimentem sétálni a dombokra, és ott láttam ezt a sárga virág szőnyeget, vajon mi lehet?
Gyermekláncfű.
Az aranyfejek sokasságát, mikor legelőször láttam, fölkiáltottam lelkesülten, túláradó boldogságban. Egyeseket megsimogattam, súgtam nékik, gyönyörű, gyönyörű vagy te, gyermekláncfű. Mondja a költő, és tényleg gyönyörű, mert ez a kis semmi, közönséges virág, olyan semmit mondónak tűnik, hogy észre se vesszük, de ha közelébe megyünk, és a porzóknak, a szirmoknak az elrendezését szemléljük, akkor ámulhatunk. Micsoda szabadság és rendezettség. Az ember csak geometriai formákat tud létrehozni. És ezért rendkívül nehéz egy gyereknek lerajzolni egy kockát. De egy virágot lerajzolni nem nehéz. Mert a virág a szabadságot tükrözi. A virágban benne van a szabadság. Isten, amit teremt, az tükrözi az ő szabadságát. A szabad természeti formák és a mesterséges formák közötti különböző világ. Az ember kötött, az ember merev. Az ember becsontosodott, az ember lebénult, az ember agya és gondolkodása gellert kapott. Az Isten művei viszont ilyen csodálatosak. Amit meghagyunk érintetlenül, az tükrözi az édent. az elveszett paradicsomot. Mi ilyen repítőernyős kaszattermést nem tudunk létrehozni. A természet pedig ontja bőkezően, pusztítja és ontja. Nincs, nem számít. Nincs két egyforma porszem, lepkeszárny, arc, hajszál, tojás. Minden különböző. Végtelen gazdagság és szabadság. Légy a fűszálon egy pici és nagyobb leszel a világ tengelyénél, mondja József Attila. Az, aki betölti helyét és szerepét, bármivel fölér, mondja Walt Whitman. Én nem mondom semmire, hogy nagy, sem az, hogy kicsi. Aki betölti helyét és szerepét, bármivel fölér. Nem elégedetlenkedés az életre a megoldás, nem a panaszkodás, nem mindig a lázadás, hanem ott, ahol vagyunk, az a szerepünk, ott éljük azt jól meg. Valószínűleg Isten által akar bennünket jelenfejlődésben részesíteni. Tanítani akar a körülményeinkkel. Az életünk olyan lehet, mint egy harmadcsepp. Kinagyíthatja a körülöttünk lévő életnek a terét. Széppé teheti, fényt közölhet és közvetíthet számára. Vagy sötétsége. Lehetünk az élet képén a fényt kiemelő sötétség, vagy pedig színek lehetünk. Hogy akarjuk az életet élni? Ezt mi dönthetjük el? Tele van füvekkel, virágokkal a természet, mindegyik egy gyógyhatása van. Tobzódó virágözön Giuseppe Arcimboldo festményén a tavasz allegóriája, és nézzük meg ezt a színkölteményt. Micsoda erő, micsoda melegség, micsoda csodálatos harmónia. Szeretlek szép világok titeket, színben, illatban gazdag értetek, mondja Tompa Mihály, és ódát zeng a virágokhoz, nőszirom. A női finomság, puhaság, melegség ott van a szirmokban elrejtve. Mennyi intimitás, mennyi illat, mennyi változatosság. Aki fotózza a virágokat, és én sokszor fotózom, közelükbe megyek, és látom, hogy micsoda világok nyílnak ki. Olyan zugokba lehet betekinteni, amit különben nem látható. Csak a lényképezőgép lencséjén keresztül. Hawaii rózsa. És nem akarok erről most hosszan beszélni, csak tényleg benyomást adni arról, hogy milyen csodálatosak a virágok, csillagfű, erezetük, szirmaik. A virágrendezés művészete, amikor egy ember egy szál virággal a művészetet tud teremteni. Különösképpen az asszonyok, a hölgyek képesek. Valahogy finomabb hurozásúak, mint a férfiak. De az ikebana művészete is egy csodálatos művészet. És a pompázatos, bőséges áradása, ez a papírvirág a mediterránum vidékéről. Mennyi szín, mennyi forma. Az igaz virágzik, mint a pálma, ha növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Még vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr az én kősziklám, és nincsen hamisság benne. A 92. Zsoltár mondja, hogy az emberi élet, egy igaz emberi élete olyan, mint egy pálmafa. Virágzik, növekedik, fejlődik, kiteljesedik. A fákban üzenet van elrejtve, a szenvedés. Ez a fenyő a völgyben 20 méter, 30 méter magas a felnőrő sudár törzsű fenyő. Fent 2000 méter magasban a szenvedés nyomait viseli magán. A természet tele van üzenettel és jelképpel. A megmetszett fa, a megmetszett élet jelképe. Az Istennek meg kell bennünket sokszor metszenie, mint a szőlős gazdának a szőlőveszőt, hogy termést érleljen. Amikor katona voltam, almafákat szedtünk Zemplén a gárdon, és volt néhány fa, egyszer elfelejtették megmetszeni őket. Tele volt gyümölcsel. Dióni nagyságú gyümölcsökkel. Még haladni se lehetett bele. Arra volt jó, hogy dobáljuk egymást. Leszedni se volt értelme. Amit nem metszettek meg, amit itt megmetszenek, az gyönyörű, szép gyümölcsöt ér le. Az életünknek irányt kell felvenni. Tükröződés. Itt fényképeztem a holtágon, a püspökerdőben. Össze. Ez pedig a vízben, a tükröződését. Itt van, kedves hallgatók, tőlünk pár lépésre. A természet csodája, a holtág világa. Ma még csak tükörben homályosan látunk, akkor majd színről színre. A tükröződés a mai világot, a tiszta, szabad ég pedig az örökké valóságot jelképezi. A szeretett himnusza szerint. Pazar aranyban ringatózik a hullám, és nézzük meg, hogy elrejti a víz a kinti formát. Ilyen a mi életünk az örökké valósághoz képest. És a kettő együtt. Ez a különleges, hogy mi ebben a világban élünk, de a Biblián keresztül betekinthetünk ebbe a világba. Ezért hatalmas könyv a Biblia. És ez a világ, tessék, ha a faj kérdésre, ha az embriológiára, ha véletlenre, ha a mutációra, bármire ráhelyezzük, azt mondja, egy-két bibliai mondatot. Ez az egy-két mondat megáll, az emberi tudomány porba hull. Szóval azért... Szóval értik, hogy nem lehetünk eléggé hálásak, hogy Isten adott nekünk kinyilatkoztatást, hogy nem vagyunk vakságban és sötétségben, és nem a médiáknak kell meghatározni a gondolkodásunkat, hanem lehetünk szabadok. Szabadok abban, hogy hogyan akarjuk látni a világot és a jelenségeket. A holdnak a csodája. Ezt gyirmóton fényképeztem. Ezt a képet. Milyen szép együtt ez a lomb és ez a hold, a holdnak a jelentősége, gyümölcsöznek, még vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr az én kősziklám, és nincsen hamiság benne. Az életnek az az értelme, egy idős ember életének is, hogy gyümölcsözzön, de csak akkor gyümölcsözik, ha hirdeti, hogy igazságos az Úr az én kősziklám. Ilyen macska felfutott a kutya elől a fára. A gyümölcs, a termés, amit vetettünk, azt aratjuk. A Biblia azt mondja, aki a bűnbánat magvait veti, a szeretet és az irgalom magvait veti, azt is aratja majd. Aki vetőmagját sírva emelve megy tovább, vigadozással jöjj elő, kévéjét emelve. Jézus egy búza szemhez hasonlította a saját életét. Ha a búza szem nem hal el, nem teremhet gyümölcsöt. Az önzetlen, önfeláldozó élet. Minden termésnek, babnak, borsónak, paprikának, fokhagymának olyan tápértéke van, amit Isten helyezett bele, és a legegészségesebb. Előadásokat tartottunk arról, hogy az egészséges táplálkozásnak a törvényei a Bibliában is felfedezhetők. A mai napig nem lehet érvényteleníteni azt a tételét, hogy a legegészségesebb táplálkozás, a természethez közeli táplálkozás, a gyümölcsök, zöldséges, nyers fogyasztása, a gabonát csíráztatott formában fogyasztja, és teljes értékűen, olajos magvak fogyasztása, ez a legjobban védi az egészséget. Ez olyan tétel, amit ma már sok-sok táplálkozástudomány az eredmény után ezt nem lehet megkérdőjelezni. Utolsó képünk volt ebből a sorozatból, és még engedjék meg, hogy pár diát levetítsek hangosított diavetítésként a... a természetről, még van türelmük, versek és gondolatok hangzanak el, kicsit úgy lecsendesítve a sok tudományos adatot.
Fák, vizek, ágok, hőzöld, az Úr név. Szívem rokonai, kedvesek, emlékeimben látok szívem bólítani. Izmaim emlékeznek hernyedőn, erdők, vidok ösvények, farkas szagok, munkony. Égbolt milyen felnőtt, csukott szem lombolgatok, fürdik, frissül a fáradtság itt, ahol a korom csöndügett. Lottam az erdőt, lépéseimből rúgtam legzőtüket, lihegő muzsikát, lobogó kedvet mosolyos fák alá. Napvére hullott, mint ha leterítő szorvos kinyílt kiáltaná, napfére hullott. Elöntött a mindenség fia fénysúgás. Szívemen, mint ághegyen mókus ült a várakozás. Mint az éjszaka tetején a léliumszírmú csillagok, pillanatéből szemek, melyekbe a nappali fény belefolyott a várakozás. Hogy olvashassam reményvirág betétek, s belém lehelyétek a mindenség erejét, hegyek, fák, füvek, hegyek, fák, füvek, erdők, harapzöld, azurmenny, szívem rokonai, kedvesek. Emlékeimben látlak szeléden bólintani szelédet. Mi vagytok a jóság? Meghittek. Ti vagytok a csend. Jobbik szerem ti bennetek önmagát ismeri föl. Ti vagytok a béke. Levegő. Lélegeztessék az emberiség. Ki vagytok a fegyver, védekezni a halálba újra kísért. Fültök vakító magasságba, agyunk, szemünk szoktatni a végtelenhez. A halál mi hozzánk érettetek, és miattatok türelmes, ózonleheleti tájak, források, ti, erdők, csillagai, titeket hívtalak, hívlak, idézlek, vidítani, segíteni. A ujjaim begén kihillan az akarás. Szememből fénytelen porba hull a fény, ti élesztitek újjá, ti gazdag szívűek, ha haldoklik is a reményt. Tőletek orozzam a szót, a muzsikát, az észt, a szület. Tőletek, mindig tőletek, hegyek, erdők, fák, füvek, hegyek, fák, füvek, ágak, harapzöld.
Honnan veszik az őszi lombok egy csodálatos színeket? Kell egy raktárnak lenni rejtve, hogy még a boldog nyár ragyog, meg legyenek az ősznek mentve a színek és a bánatok. Testvéreim, hívnak a hegyek, szédületes szirtés szépséget, tűzzel tüzes napsugár, itt a villámok lelke jár, itt a némák is dalra kelnek, a magasságok énekelnek. Rozsdabarna őszi lombok hulló pejhek özbolyognak, és a hullást hallgatom. Rozsdabarna hullafákon, barna bánok. Zöldő lelkem mély avarja, hogy az őszi szél fajarja, hűvösével megsújt. Látjátok felei, hogy mit vagyunk? Bizony bíbor, bronz és arany, és örökkévaló szent szépség vagyunk. Ahogy halódunk, hullunk mesztelen, bizony a világ tőre esztelen pompájánál nagyobb pompa vagyunk. Míg a fán vagyunk, napban ragyunk. S ha alászállunk, vár a hűs avar, testvérlevél, testvérlombot takar, ott is otthon vagyunk. Ha megkeményedünk és megfagyunk, zúzóra csillog rajtunk, termelünk, bíbor után a fehér termelünk, bizony szépek vagyunk. Mennyi arany a fákon, halvány, hervatag, reszkető arany. Ugye ilyet nem láttunk soha a nyáron. Ugye nekünk nyílott ki ez a bomba, szívünkből treccsen lomra a vér, a halottig az a szél, ugye nekünk mondja. Üres laktával, üres kavanával, ugye mi mégis boldogok vagyunk. Fájdalmunk néma elmat aranyával. S ahogy nő az aranyavar bennünk, s ahogy nő az orkán terhes csen, úgy enged az erdő magasan. Már elvesztettük minden aranyunk, aranyjá válik egyszer minden szenvedésük. A rén deres volt, a havasok nagyon virág, az erdő óriás vörös volt. Ne haragudj, nem volt virág. Puszta kézzel mégsem jöttem, s hol a halál nagyon zenél, szirontalancsokat ötöttem, piros bagyó, piros levél. S most add a lelked karcsóháza, mely őrzi még a nyár borát, a herhadás örök varázsa, rábarítja a bíborát. Mi van túl minden tarkaságon, világon, virágon, ruhákon, testben és lelken? A csoda, az őszi fahága, piros, zöld, barna, sárga ruhákat vesz magára, halálra készül.
Nyíri Tamás már azt írja a 70-es években megjelent könyvében, hogy egy kezemen meg tudnám számlálni azokat a teológusokat, akik elfogadják a teremtés történetet. Ugye, hogy oda le van írva, mitosznak állítják be egy beduin mesének, és hát az elmúlt években pedig hallottuk, a nyugaton egy nagy, ugye Magyarországon nem, Magyarországon általában állóvíz van ilyen téren, de a nyugaton ez egy hatalmas nagy megütközést váltott ki, hogy a pápa kijelentette, hogy az evolúciónak is van alternatívája. Ezáltal az egyháznak nem probléma az evolúció. Mondjuk most egy egyházról beszéltem. Körülbelül ugyanez van más egyházakban is általában. Tehát az egyházaknak, mondjuk a bizonyos nagy egyházaknak nincs konfliktus. Ezért tanítják az evolúciót, és attól a probléma van, akkor azt mondják, hogy hát Isten beavatkozott. És Isten megvolt, és a teádes áldani elmélet van tulajdonképpen ma érvényben. Tehát nem valós, de ismerek mindegyik egyházban olyan személyeket, és például az értem tag is, hát a Jeszenszki Ferenc is, hát evangélikus például. De ismerünk másokat is, ismerek reformátusokat is, és ismerek katolikusokat is, akik nem így gondolkodnak, hanem azt gondolják, amit mi is így elmondunk, hogy igenis a bibliai teremtésmodellnek van érvénye. Csak nem kapnak szót, nem nagyon jelennek meg ilyen cikkek. Nincs háború. Tehát ott békesség van az evolúcióban. Itt a háború így van, itt ezen a szinten van, így, ahogy elmondtam. De az eltén, mi meghirdettük ezt az értemkonferenciát, vagy 300-an eljöttek, ősszel is különben tartunk egy ilyet, és az összes médiának küldtünk meghívót. Tüntetően nem jöttek el a tudós emberek. Vak véletlen, vagy értelmes tervezettség. Ott van a kazettája, nem tudom, megvan még? Ott megvan, fel van véve kazettán, meg lehet venni. Igen, mai előadás. De ez nem erről szólt, mint ahogy elmondtam, hanem ott egy biokémikus tartott erről. Az ostorról, az egérfogóról, és a transportmechanizmusról, stb. Egy másik egyház, a Krishna egyház képviselője, Tasi István tartott a természet IQ-járól, ezt a könyvet ők írták, ami, ha levonjuk a legutolsó fejezetet, ahol a saját vallásuknak a tételeit ismerteti, ettől függetlenül perdöntő tények sokasságát gyönyörű képekkel illusztrálva mutatják fel. A fizika részét elmondta Jeszenszky Ferenc, az erkölcsi részét én mondtam el, az erkölcsi kihatások témáját egyiknek másiknak. És hát egy nagy beszélgetés volt, több órás alkalom. Igazából elhallgatták, hogy volt ilyen. Csak egy-két cikk, egy-két újságcikk megjelent. Vida Gáborral, Tasi István a Pécsi Egyetemen egy nagy beszélgetést tartott, ahol legalább olyan ideges lett. Nem tudott válaszolni, de a kérdésekre, amiket feltett. Hát ő nagyon tekintélyes ember, különben, és nagyon... Hát, még régen azt gondoltam, hogy elviszem hozzá a könyvet, amit majd írok, csak aztán nem írtam meg a könyvet, mert mindig csak gyűjtöm az anyagot, hogy lektorálja ő, hogy a tudós szemével nyugodtan kritizálja meg, amit leírok, és ha valamiben tévedek, megkérem, javítsa ki. Aztán nem lehet semmi. Most már nincs erre szükség, mert már annyi más tudós van, aki bizonyos értelemben korrektebben és naprakészebben tudja az információkat. Például Jeszenszky Ferenc, aki tartott itt előadást. Őt Amerikától kezdve mindenfelé hívják, és tényleg nagyon nagy tudományos háttere van. Lehet, hogy esetleg előadás formájában ezt nem tudja annyira közvetíteni, de de neki már rendkívüli tudása van erről az egész témáról.
Szóval Inó a kártyavár még nem dőlt össze.
Nem dőlt össze, de Inók. Most már tulajdonképpen minden kártya adót kihúztak alóla, mert mindegyik tételét, amit az evolúció állít, mindegyik megdőlt. Csányi Vilmos, a magyar nagy evolucionista biológus, aggáltalan lendülettel mondja a maga elképzeléseit, például azt mondja, hogy a földi élet és a világmindenség élettelen és élő részének és a kozmikus világmindenség minden részére ki kell terjeszteni az evolúciós gondolkodásmódot. Ő nem kicsit szakít, ő nagyon akar. Ez érdekes, hogy legalább jelentő.
Olyan fából vastarik, amit mondjuk, nem is lehet követni.
Ideológiák háborúját látjuk. Ezt most tulajdonképpen én azt látom, hogy a nevelésben, az iskolában, a politikában, a gazdaságban, a vallások terén és az evolúció terén is egy hatalmas ideológiai háború folyik, és a nagy többség, a 99%-os többség diktál és leteszi a kártyákat, és nincs appelláta. Hát azt mondják, hogy ezek ilyen kis lézzümmögések, amiket ez nem számít. Néhány ember higgye azt, hogy szabad, és itt beszéljenek erről. De hogyha majd eljön az a pont, amikor a Biblia ezt jelzi, amikor már nem kérdés az, hogy mit kell követni, és mi diktálható, akkor ezek a hangokat el lehet némítani majd.
Nem lehet azért, amit mutattál fosszíliánk, hogy a hallétbenbe kapja azt, hogy
a tények, soha nem a tények voltak a döntők. Hát elmondta végig József, hogy a régészeti leleteknél a tények ennyi volt, és ebből az evolúciós szemléleti leleteket kiszedték belőle. Az ellentétes tényeket pedig ott hagyták. Tehát ma ezt a Fred Hoyle mondja, a neves csillagász, hogy ma a tudomány a rivalizáló meggyőződések arzenálja. Mindegyik tudós azt emeli ki mondjuk a csillagászati jelenségek sorából, ami az ő elméletére beleillik, és elhallgatja azt, ami nem éli benne, mert nem akar önmagának rosszat, hogy önmagát rögtön meg is cáfolja,